Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. Zsoltáros sorozatunkban ma a 7 bűnbánati zsoltár közül az elsőt, a 6. zsoltárt olvassuk. Uram, ne fedj meg engem haragodban, és ne ostorozz engem busulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig? Térj vissza, Uram, mensd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmed szerint, mert nincs emlékezés rólad a Seolban, az alvilágban, kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könny hullatással öntöztem fekhelyemet. Szemem bágyadt a bánattól, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind ti bűncselekvők, mert meghallgatta az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatta az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen. Eddig a szöveg, és a költemény első részében a hős szenvedéseit panaszolja Istennek, segítségért fohászkodik hozzá. A kiinduló pont a panaszzsoltárok mindenkori alaphelyzete. Az ember kéri Istent, térjen vissza hozzá, mintha bizony elfordulván tőle elhagyta volna. A második részben aztán váratlanul egészen más hangon, a feltétlen hit hangján szól a hős. Annyira bizonyos Isten segítségében, hogy befejezett tényként múlt időben beszél róla. Meghallgatta az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatta az Úr könyörgésemet. Hiszi és tudja, hogy Isten nem engedi, hogy ellenségei, a külső és belső, benne magában rejlő rossz, végleg legyőzze őt. A keresztény hagyomány a költeményt a 7 bűnbánati zsoltár közé iktatta. Ezek a 6-os, tehát ez a mostani, a 32-es, 38-as, 51-es, 102-es, 130-as és 143-as zsoltár. Most ebben a 6-osban bűnökről nem esik szó benne. Ehhez képest jobban illene a panaszzsoltárok csoportjába. Hogy mi a vétke ennek az embernek, nem derül ki. Azt sem tudni pontosan, hogy ő maga mitől szenved. 3 okra lehet a szövegből következtetni: a bűn, ellenségek és betegség, de egyik sem valami tényszerűen megragadható dolog. Állapotának oka valami homályos, megnevezhetetlen, de nagyon intenzív, ilyen bűnérzet, bűntudat. Úgy beszél, mint aki elfogadja a büntetést, már nem tudni, miért kapná. Szól azután ellenségeiről, szorongatóiról, bűnt cselekvőkről, de hogy ezek kicsodák, és miért állnak vele szemben, nem tudjuk, szintén nem tudjuk. És még a betegség az, amiről viszonylag legtöbbet elárul, de hát ez is olyan, hogy a tünetei, bár ugye súlyosnak látszanak, de orvosilag értelmetlen, érthetetlenek. Mert hát miféle betegség az, amelyről így lehet beszélni, hogy ellankadtam, elfáradtam, szemem megvénhedett, megháborodtak csontjaim. Mi ez? Mit jelent az, hogy nem ő öreg, hanem a szeme, vagy hogy a csontjai megháborodtak? A hős gyenge, fáradt, kiszáradt, fogyatkozik, elillan életereje, elfonnyad, mint a fű, amihez a Biblia egyébként is sokszor hasonlítja az embert. Leginkább lelki eredetű, valami pszichoszomatikus betegségnek lenne nevezhető az állapota, ha ugyan ez a kifejezés mondana bármit is a dologról, semmit nem mond. A hős három beteg részéről szól, lelkéről, csontjairól, szeméről. Lelke igen megháborodott, vagy megrendült, negyedik vers. Jézus érzett hasonlót a halálfélelem perceiben. Megrendült az én lelkem, azt mondja. A lélek ugye összefügg a lélegzettel. Ha ez megrendül, akkor tűrhetetlen légszomj lép fel. De a lélek a lelki állapotok, érzelmek, indulatok együttesét is jelöli, és az ember minden életműködését, teljes lényét, lelki, szellemi és ehhez kapcsolódó testi működéseit. Az egész, ez az egész rendült meg a hősben. Lelke érzékeli a baját. A lélek, a psziché, a tudat homályosan felfogja az ember bűn utáni léthelyzetét. Ahogy az édenkertben a férfi és az asszony a bűn után azonnal láttak, vagyis tudták, érzékelték, észrevették, hogy mezítelenek, vagyis kiszolgáltatottak minden rossznak. Így olvassuk a Teremtés könyvében. A lét tragikus állapota így, a lélekből, a tudatból kiindulva betegíti meg a testet. A lélek nem tudja, mitől van egyben egyáltalán. Mi tartja meg a mélység felett? Lét és nem lét határán, mikor az élet és a halál között nincs éles választóvonal, hanem a halál behatol az ember lényébe, és kiszorítja az életet. Aztán azt írja, megháborodtak, megzavarodtak, vagy megrendültek csontjaim, harmadik vers. Bármi az, ami fájdalmát okozza, mélyebbre hatol a húsnál, a csontjáig ér, a test tartó oszlopáig. Elképzelni is nehéz, mi lehet az, amitől a csontok szilárd tartása megrendül egy emberben. Megzavarodni, megzavarodtak csontjaim. Hát megzavarodni az elme tud, a csont az nem tud. Az tudna fájni, de itt másról van szó. A Bibliában a csont szemben a hússal a test, az egész ember tartós állagát, egyben létét, szilárd tartását jelent. Nagyon fontos. És most ez van itt összeomlóban. A példabeszédekben, a 17. fejezet 22. versben hasonlót olvasunk. A lélek beteg rossz állapotához az életadó testnedvek kiszáradása társul, meg a csontok sorvadása, szikkadás, kiszikkadása. Ezt írja a példabeszédek könyve. A szomorú lélek kiszárítja a csontokat. Hogy végül felemészze a testi életet. Na, itt tart a zsoltáros. Szétesett a létezés, azt mondja, megháborodtak csontjaim. Nem tartanak engem egyben. Végül azt olvassuk, hogy a lélek kapuja a szem, a megismerés szerve is pusztulásnak indult, megöregedett. Szemem bánattól elbágyadt, megvénhedett, hetedik vers. Tehát nem a hős vénhedett meg, hanem a szeme. Minden zaklatást, szorongatást, borzalmat látott már, minden szenvedést és fájdalmat ismer. Ettől lett vénné a szem, ha maga a birtokosa az nem is öreg még. Csont, lélek, szem. Az emberi lény egészét meghatározó részek ezek, és ezekkel fejez ki a költő, ezzel a hárommal valami nagy egészet. Hát elvész a szilárd tartás, csontok. Fogyatkozik az embert mozgató életerő, lélek, és pusztulásnak indul a tudat, szem. Az egész ember beteg, és erről van szó, ez itt a lényeg. A hős, az ember eredendő, bűnös léthelyzetéből fakadó állapotról, a majdnem halál állapotáról beszél ebben a Zsoltárban. A bűn utáni eredendő, bűnös léthelyzet. A költő Isten szentségének közegében csontjáig hatolóan érzékeli gyöngeségét, reménytelen állapotát. Valamit önmagában, ami miatt Isten feddését, ostorát érzi teljes valóján és egész életén. Nem arról beszél, hogy ilyen-olyan konkrét bűnt követett volna el, gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással. Nem. Hanem ezek hiány is eleve, eredendően bűnösnek, hibásnak, alkalmatlannak, méltatlannak érzi magát Isten előtt. És mégis reménykedik, hogy Isten megmenti, megsegíti, nem a saját érdeméért, hanem kegyelme szerint. Ezzel a Zsoltárral a hét bűnbánati himnusz elejére olyan költemény került tehát, melynek hőse úgy tűnik a minden konkrét bűnt megelőző, eleve bűnös lét, az eredendő gyengeség állapotát éli át. Az ember bűneset utáni, Istentől elfordult léthelyzetét kivetve a kaotikus világba. Ez borzalmas. Több és más ez, mint valami rossz érzés, hangulat, megokolható szomorúság, vagy bármi testi betegség. Ezt az állapotot a modern filozófia létfelejtésnek, Zenszfergessennek, a lélektan az élet teljességét meghatározó rossz közérzetnek, Unbehagen nevezi, így nevezi. Rossz közérzet. Na, tovább megyek. Uram, ne fedj meg engem haragodban, kéri a hős. Olyan sok félreértés van forgalomban a haragvó Istenről, és ezek annyira károsak, hogy nem kerülhető meg a kérdés, mit jelentenek az ilyen kifejezések. Micsoda Isten haragja? Hát ugye, Isten nem ember, és amit a Zsoltáros haragnak és busulásnak vagy indulatnak nevez, az nem érzelem egyáltalán, nem érzelem, mint az embernél, hanem Isten örök, következetes, engesztelhetetlen szembenállása a bűnnel. Az élet szerzőjének kategorikus ellenkezése mindazzal, ami pusztítja az életet. Isten nem békélhet meg a bűnnel, nem is békél. Lehetetlenség kibékíteni vele, rábeszélni valamire, ami eredetileg nem állt szándékában, vagy lekenyerezni, áldozatokkal megvesztegetni, hogy nézze el a bűnt, és engesztelődjék meg iránta. Bár a vallási életben használják az engesztelés, engesztelő ima kifejezéseket, de ezeket félrevezetők, így ahogy használjuk. Istent a bűnnel szemben nem lehet kiengesztelni, nem fér össze vele. Az engesztelésnek fordított bibliai fogalom nem is ezt jelenti eredetileg, hanem befedést, betakarást jelent. A teremtés történet elbeszélése szerint már Ádám és Éva érzékelik, hogy a bűn után nem állhatnak fedetlenül Isten előtt, mint eddig. Ezért takarják be magukat falevelekből készült köténnyel, nem valami felszínes szemérem miatt. A zsidó bűnbánati ünnep Jom Kippur, amikor az ember kibékülhet Jahvéval, az is egy betakar, elfed értelmű szóból származik, kappara, kappara. Az ünnepen a templomban a főpap a szövetség lábájának fedelét hintette be vérrel, hogy az áldozat vére, feláldozott élete elfedje a nép vétkeit. Magát ezt a fedelet is kapporetnek, befedésnek nevezték, a frigyládát pedig olykor a befedés házának, a bűnöket eltakaró kegyelem házának. A kultuszban az áldozati állat vére, élete az, ami elfedi, betakarja a bűnt. Ez jelképes cselekmény, melynek hatása ideiglenes, addig kellett évente újra megismételni a századok során, amíg nem jött el az, aki saját vérével takarta be, úgymond, a szövetség ládáját. Ezért írja a zsidó levél is, a 9. fejezet, 12. vers, hogy Jézus vérével együtt, ez a legfontosabb, vérével együtt ment be a mennyei szentélybe, mint áldozat. Maga Isten szerzett békességet, önmaga is az ember között, és azóta a helyzet a következő. A bűngyűlölő Istent a bűnnel nem lehet kiengesztelni, ahogy eddig sem lehetett, a bűnössel szemben viszont nem kell őt kiengesztelni, mert az végleges érvénnyel egyszer és mindenkorra megtörtént már Jézus Krisztus által. Ám de a 6. Zsoltár hőse most még a haragfia. A helyzet, ennek a helyzetnek összes fájdalmával sújtva, de hitbeli bizonyossága van arról, hogy a megbékélés egyszer valóban bekövetkezik. Ezért vallja meg, hogy meghallgatásra és szabadulásra talált, amiben akkor is bizonyos, ha most még egyáltalán ezt nem látja. Mégis azt mondja, meghallgatta az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatta az Úr az én könyörgésemet. Ez a hit, a bibliai hit, a nem látott dolgokban való bizonyosság. Ez a hit. És te, Uram, meddig? Meddig? Ez a 4. vers, a 6. Zsoltár, meg az egész Zsoltár könyv, sőt, az egész Ószövetség alapkérdése. Meddig? A kérdés hiányos, nincs állítmány. Hogyan kell kiegészíteni? Meddig lesz így? Meddig haragszol rám? Meddig ostorozol? Meddig késel megmenteni? Meddig leszel távol, vagy hogyan? A kérdést követő könyörgés, hogy térj vissza, Uram, azt sejteti, hogy elsősorban erre irányul a hős kérdése. Meddig lesz távol tőle az Isten? Ez magában hordozza az összes többi feltehető kérdést. Benne van minden kérdezhető. A Zsoltár könyv minden kérdése. Meddig lesz Istentől elhagyatott az ember? Meddig uralja őt a szenvedés? Meddig a rettegés? Meddig a betegség? Meddig a halál? És akkor lassan, homályos sejtelemként majd egyre nagyobb bizonyossággal megszületik az Ószövetségen belül a feltámadás hite. Ilyen a Zsoltároséhoz hasonló mélységes szenvedésekből születik meg ez a hit. Amint Jób is szenvedése mélypontján kaphatott róla a feltámadásról olyan bizonyosságot, amelyet a tudás szavával mert kifejezni, amikor azt mondja a 19. fejezet 25-26-os versében, tehát Jób könyvéről beszélek. De én tudom, hogy az én megváltóm él. Ő lép majd fel utoljára a földön. Amikor meghalok, maga mellé állít, és meglátom testemből az Istent. Hát így beszél Jób, de azt is tudja, hogy ez még nem most lesz az ő korában. Így hát hozzáteszi. Vágyódás tölti el veséimet. Vágyódás. Vágyódás Isten után. A 6. Zsoltár hősének, a Zsoltár könyv kollektív hősének, az embernek léthelyzete ez. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Zsoltárok titka. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.